Nagyon köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Én megmondom őszintén, arra számítottam, hogy a vége felé már ilyen hiányos széksorok vannak, de talán még jöttek is délelőtthöz képest. És hát nyilván nem magam miatt, de a téma fontossága miatt örülök, hogy együtt maradtunk. Hiszen most ugye eddig úgy fölülről szemléltük a tájat, és próbáltuk átlátni, hogy miről is szól az eukarisztikus konferencia, de most zuhanó repülésre váltunk, és talán föltűnt nektek, hogy a lelki felkészülésnek, ami egyben egy missziós felkészülés is, a tematikájáról is volt szó délelőtt, Kornél atya elmondta. Ugye, amikor én megtudtam, hogy ezt már a püspöki kar is jóvá hagyta, akkor titokban szalutáltam egyet, így az e-mail fölött, ugye, hogy milyen lépései lesznek a lelki felkészülésnek, erről lesz szó, és ennek a lépéseiről, az első lépéséről, ugye az egyéni megtérés az első témája a lelki felkészülésnek. Ugye látjuk, hogy 2017-ben kezdődik az úgymond az egyéni megtérés éve, aminek a hivatalos címe az, hogy az eukarisztia az egyéni keresztény élet forrása, és itt a kifejtős alpontokban, amik ti nem láttok, de itt az e-mailből olvasom, az egyén megtérése helyes istenkép kialakítása és hitbeli megerősödése, tudatos keresztény élet, és akkor innen jön még néhány alpont, de ma nagyjából ezeket szeretném átvenni veletek. És látjuk, hogy a második pont aztán a közösségeink megtéréséről fog szólni, az eukarisztia, mint az egyház életének a forrása, és a harmadik év az eukarisztia forrása világ életéért, vagyis a katolikusok tanúságtevő jelenlétéről fog szólni a világban, és az új evangelizációról. Tehát mindegyik összefügg mindegyikkel. Nekem az első meg az utolsó pont nagyon szorosan összefügg, hiszen amire mi megtérünk, ha sikerül, arra hívjuk meg a többieket is. Tehát semmi olyanra nem tudjuk őket meghívni, ami nekünk nincsen meg. Ugye ez az ősi teológiai, illetve filozófiai alapvetés, senki nem adhatja azt, amivel ő nem rendelkezik. Tehát, hogyha mi megtérésre hívunk, annak a feltétele az, hogy mi magunk a megtérés útján haladjunk, de az is nagyon fontos, hogy egyáltalán rálépjünk a megtérés útjára. Nekünk itt az egyházban sokszor az a problémánk, hogy nagyon sok szó van forgalomban egyszerre, és így nem tudunk eligazodni a szavaknak, meg a fogalmaknak az erdejében. És valaki nyugodtan megkérdezheti rendkívül logikus módon, hogy miért a megtérés áll a középpontban most a lelki felkészüléskor, hogyha eukarisztikus kongresszusra készülünk. Hát az egyik legnagyobb feladat én szerintem katolikusként, hogy ezeket a fogalmakat mind helyesen értelmezni, és elvinni a középpontjukba, hogy találkozzanak, és ne különböző dolgok erdejében tévejegjünk pusztán. Tehát miért a megtérés áll a középpontban? Nagyon egyszerű, mert a megtérés célja Jézus. A megtérés célja az élő Jézussal való találkozás. Missziós enciklikájában Ferenc pápa ezzel kezd, ez a felütés, és ott oldalakon keresztül a legvadabb missziós szöveget lehet olvasni. Mindenkinek javaslom, hogy lapozza föl. Az nagyon fontos, hogy az élő Jézussal való találkozásról beszélünk. Tehát mi nem világnézetet hirdetünk, nem elméleteket, értékeket, életbölcsességet, életfilozófiát, hanem egy szemét, egy élő szemét ráadásul. És nagy baj, hogyha számomra nem élő ez a személy, nagy baj, hogyha a számomra gyenge az én szememben ez a személy, nem találom ezt a szemét, nem tudok vele kapcsolatba kerülni, ez mind nagy baj, ez azt jelenti, hogy lépnem kell a megtérés útján. És a megtérésnek a további lépéséhez tartozik az élő Jézussal való egyesülés, Sőt, az élő Jézussal való egyesülés közepette a Krisztus képmására való átalakulás. Ez is a megtérésünkhöz tartozik. De a középpontban mindenképpen Jézus van, akin keresztül birtokolunk, jut el hozzánk Istennek minden áldása. És ezért van, hogy az egyház egyetlen üzenete a világnak Jézus. 1. János 5.12-ből, meg másodtörvénykönyv 30.19-ből összetettem egy kis kérügmát, egy alapüzenetet nektek, a kérügma az alapvető evangéliumot jelenti. Ezt hirdetjük a világnak, aki befogadja szívébe Isten fiát, Jézust, az életet fogadja be nagy évvel, és minden következményével ennek az életnek, majd beszélünk, hogy milyen életre hív minket Jézus, mit ajándékoz nekünk, és a felszólítás válaszza az életet. Az az ige, amiből ezt összeraktam, 1 János 5.12 sokkal radikálisabb. Biblia nyelve olyan radikális, hogy időnként alig merem felhozni. Tehát azt mondja, hogy aki bírja a szívében Jézust, annak van élete. Aki pedig nem bírja a szívében Jézust, annak nincsen élete. Ilyen egyszerű. És ergo annak van halála. Úgyhogy ez a felkiáltás, amit sokkal korábban Mózes mond, hogy lássátok, életet és halált tárok elébetek, válaszd az életet. Látszik, hogy ez egy életmentő üzenethez tartozó felszólítás. Na és hát ennek az eszköze és módja a megtérés, a hit és a megtérés, amikor odafordulunk teljes szívünkből Jézushoz, megnyílunk előtte, és minden feltétel nélkül befogadjuk őt, mint a mi életünk urát, mint az egyetlen reménységünket, mint az egyetlen szemét, aki nekünk életet tud adni, aki belém életet tud oltani a családomba, a szeretteim körébe, a gyermekeimbe, a nemzetembe, a szomszédságomba. Európában, minden dimenziójában a létezésemnek. És nagyon fontos, hogy lássuk ezt a Jézust az egyház összes tevékenységében, hogy ne jöjjünk zavarba, amikor azt mondjuk, hogy eukarisztikus kongresszus, hanem rögtön vágjuk rá, hogy igen, ez Jézusról szól. Majd sokszor kerültök olyan helyzetbe, amikor protestáns testvérek, és hát Magyarország egy erős protestáns közösséggel bíró ország, majd megkérdezik, hogy milyen isztikus, milyen izmus, mivel foglalkoztok ti, katolikus testvérek? És akkor te mondod majd, hogy Jézusról szeretnénk tanúságot tenni a világnak. Tehát ahhoz, hogy feljussunk az eukarisztia csúcsára, azért értenünk kell az alapokat is, és látnunk kell, hogy hogyan fakad Jézus Krisztusból, az ő föltámadott személyéből, hogyan fakad maga az eukarisztia itt közöttünk. Mi az összefüggés? És azért írtam erre a diára, hogy Jézus Krisztus ugyanaz. Lássuk meg őt, az Isten ajándékát. Lássuk meg a fölkészülés, a szervezés közepette. Soha ne tűnjön el a szemünk elől az élő Jézus, aki örök fiú, a Szent Háromság harmadik személye, aki teremtő ige, aki által minden lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Aki a megtestesült Isten fia, aki asszonytól született, drága Máriától, Isten ajándékaként. Aki a megváltó Jézus a kereszten függő Jézus, az értünk életét adó Jézus, és a föltámadott Úr, és a megdicsőült, és mennybe ment, és a Szent Lelket elküldő Krisztus, és az egyház mennyei feje, aki az Atya jobbján közben jár értünk, és a mennyben imádott bárány, róla beszélünk, erről a Jézusról beszélünk, az ő egyetemes és oszthatatlan személyéről, aki egyben az eukarisztiában köztünk levő élet kenyere is. Nehogy zavarba jöjjünk a sokféle megnevezés és a szertágazó terminológia miatt látnunk kell Krisztust, aki mindez, és akiből minden ajándék, ami számunkra fakad, és minden a miénk lesz, amit az Atya eltervezett a számunkra. Egy szóval számunkra ő az isteni élet és szeretet forrása. Bármelyik néven nevezzük is, és bárhonnan is közelítsük meg az elmélkedésünkben, a szentírás olvasásunkban, vagy pedig a vallásgyakorlatunkban. Hogyan találkozunk vele? És itt gondolhatunk arra az esetre is, amikor valaki nagyon messziről közelít Jézushoz. Ugye az egész kongresszus missziós irányultságú, tehát mi nem csak örülni szeretnénk egy kis csapatban Jézusnak, hanem szeretnénk, hogy az elkövetkező 3-4 évben nagyon sokan fölismerjék Jézus, és megérkezzenek hozzá, akár nagyon messziről, akár nagyon közel az oltárhoz. Hozzáteszem, én magam is a misszióban dolgozva azt tekintem a misszió beteljesülésének, amikor valakivel mondjuk az utcán, vagy akár egy missziós kávéházban beszélgetünk, és utána Krisztus felismerve, befogadva, a bűneit letéve, katekézisben részesülve, a szentírással, az egyházzal megismerkedve, megérkezik az oltárhoz, és megnyílik az élet kenyere előtt, és bekapcsolódik az egyház nagy lélegzésébe a liturgiában, amikor valóban táplálkozunk Krisztussal. De ez lehetek én is. Én is megtérő vagyok, mint hívő ember, és én is bűnös vagyok, mint hívő ember. Tehát ezért a hit rendes útja az, hogy egy sajátos élethelyzetemben az üdvösségtörténet és a saját élettörténetem egy pontján újból találkozom Krisztussal, újból meghatározó módon találkozom Krisztussal, életet átalakító módon találkozom Krisztussal, akár messziről jövök, akár már közelebb vagyok. Mindig is, akár messziről jövök, akár már közelebb vagyok, megváltásra szoruló bűnös emberként találkozom a szabadító Krisztusommal. Mindegy, hogy most még éppen kábítószert árulok a Józsefvárosban, egy utcasarkon, vagy pedig saját jóságom kulisszáit mutatom a hívő testvéreim előtt már jól bejáratott 20 éves keresztényként. Mindegy, bűnös emberként szükségem van az élet kenyerére egy olyan sivatagban, ahol csak ő a táplálék. Amíg valaki nem ismeri fel, hogy milyen kétségbejtő módon szüksége van az élő Jézusra, életének bármely életszakaszában, addig még nem áll készen a megtérésre. Még akkor sem, hogyha nagyon hosszú évek óta, vagy talán évtizedek óta, születése óta vallásgyakorló keresztény ember. A hit rendes útja a mások tanúságtételén keresztül vezet, a mások tanúságtételén keresztül a hirdetett evangélium által mások életének a példáján és az igaz üzenetén keresztül jutok el a Krisztussal való új és meghatározó találkozásra. És ugye itt a missziónak az alapigéje, a nagy ígéret. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Hát ez csodálatos. Ugye ez tényleg jó hír. Ez azt jelenti, hogy nem azok üdvözülnek, akik születések óta jók voltak, és még semmi rosszat nem csináltak. Itt nincsenek ilyen kritériumok, itt ebben a legegyszerűbb formájában, hanem aki képes arra, hogy fölkiáltson a kegyelemért az Istenhez, azt tudja befogadni az üdvösséget. Azt mondja, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, a hit az belépési pont, ebben a történetben, hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak, és hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse. Ez szerint a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjéből. Ezt én magam is személyesen tanúsíthatom. 23 éves koromban az egyetemen nem hívőként egy frissen megtért barátom tanúságtételére én hozzám is elérkezett a megtérés kegyelme. De lehetsz te is hírvivő a saját egyházközségedben, a saját közösségedben, hiszen rászorulunk a megtérésre, ugye mindig furcsa módon, illetve sokszor pont az szorul rá a legjobban, aki azt hiszi, hogy ő van a legjobban megtérve. Úgyhogy nagyon nehéz kifogni a Szent Lelken, hagyjuk, hogy ő vigyen be bennünket az ő utcájába. És ugye fölmerül az, hogy mit hirdessünk, mi az evangélium, mi a hitünknek a középpontja, és most már én lelőttem a poént, mert mondtam, hogy az életadó Jézussal való találkozása a megtérés célja. Az üzenet Jézusról szól, de hogyan szól? Hogyan szóljon? Nekem az egyik legkedvesebb idézetem ebből a témából Szent II. János Pál meghatározása a Redemptoris Misszióból, aki hát nem kertel, nézzétek, hogy beszél egy ige hirdető. Remélem, hogy ugye ezt a beszédmódot megszoktátok már, hiszen mindenhonnan ez visszhangzik a katolikus egyházunkban. A hit hirdetés tárgya Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, meghalt és föltámadt. Ő általa szabadulunk meg, teljesen és ténylegesen a gonosztól, a bűntől és a haláltól. Ő benne ajándékozza Isten az új életet, az isteni és örök életet. Ez az a jó hír, amely az ember és az emberiség történetét megváltoztatja, és amelynek megismerésére minden népnek joga van. Beszélünk Jézusról, beszélünk az evangéliumról, igen, ő ott van egy dobozban, és közben ott van a szívünkben a sok-sok keserűség, panasz, kielégítetlenség, csalódás, és valahogy nem tudjuk rászabadítani Krisztust az életünkre, mert nem hisszük el, hogy ő szabadító, nem hisszük el, hogy ő élő. Sokszor egy kisegyházbeli testvér, akinek megvan ez a szabadulás tapasztalata, jön, és a jól felépített katolikus vallásgyakorlatban élő embert három mondattal oda csapja, és azt mondja, hogy van neked ilyen Krisztusod? Nincs. És akkor mi a megoldás? Hát gyere a mi gyülekezetünkbe, és el is mennek. Én is kérdezem, van neked ilyen Krisztusod, ahogyan Péter utódja megfogalmazza, akiről tudod, hogy téged ténylegesen meg tud szabadítani a gonosztól. Tényleg. Tehát nem szöveg, meg kegyes, hanem hogy van ereje, hogy kirángasson a megszokott kedvenc bűneidből, ami miatt esetleg gyűlölöd, utálod magad, és az egész kereszténységedet képmutatásnak tartod. Van ilyen Krisztusunk, akinek hatalma van, hogy ténylegesen és teljesen, nem bízza a véletlenre, tehát teljesen és ténylegesen szabadít a gonosztól, a bűntől és a haláltól, és új életet ajándékoz. Van-e olyan Krisztusunk? Van-e nekünk olyan Krisztusunk, aki így tevékenykedik az életünkben? Van-e ilyen találkozásunk ezzel a Krisztussal, vagy tényleg csak képeink vannak és halott relikviáink? Van-e élő Krisztusunk? Ezen fordul meg az egyház sorsa a 21. században. Mindig is ezen fordult meg, hogy vannak-e katolikusok, akiknek van ilyen Krisztusuk? Ez a kérdés számunkra, és ez a kérdés, hogy az eukarisztikus konferencia által tudunk-e ilyen Krisztusról tanúságot tenni a magyar társadalomban. Mi az evangélium? Jézus megfogalmazása, hallottuk ma már, Kornél atya mondta, hogy ez maga az evangélium, úgyhogy szívesen beteszem újból ezt a diát. Ugye előbb hallottuk a Szent Pápának a megfogalmazását, ez magának Jézusnak a megfogalmazása, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem tudom, hányan voltak itt a városmissziós képzésen 10 évvel ezelőtt, valamelyik formájában, tegye már fel a kezét. 2, 3, 4, 5, ó, nagyon jó. Nagyon kevesen, úgyhogy bátran elmondhatom azt, amiről egyébként minden prédikációm szól 30 éve, úgyhogy most azt megint nekifutok ennek a dolognak. Tehát szeretnélek elvezetni benneteket a forráshoz. Ahhoz az evangéliumhoz, amit Krisztus és az apostolok hirdettek. Ahhoz az evangéliumhoz, amelynek be kell hatolnia a szívünkbe, és változásokat kell okoznia. És ha már hallottad, akkor örülj, hogy újból hallhatod. Én is örülök, hogy újból beszélhetek róla, mert nagyon kemény ellenállásokat kell legyőzni az evangéliumnak a szívünkben. Nagyon nehéz lenevelni bennünket arról, hogy csak magunkban bízzunk, vagy tök reménytelenek legyünk. Erre a kettőre vagyunk ugyanis magunktól hajlamosak. Tehát vagy önteltség, vagy összeomlás. És nagyjából a kettő között semmi. Figyeld meg! Én ismerem Kunszabót, úgyhogy merem mondani. Az evangéliumot okos emberek pontokba szedték, lehetne ömlesztve is adni, meg így csoportosítani, úgy csoportosítani. Ez a 6 pontos kérügma, amiről ma beszélek, még a maradék időben, ez a Szent András evangelizációs iskolának a terméke, ezt használjuk, mert ezt tartjuk a legpontosabbnak és a legbiblikusabbnak azok közül, amik a piacon forognak. Az első pontja az, hogy Isten ma szeret téged. És ugye ehhez azt izézem a János 3.16-ból, hogy úgy szerette Isten a világot, csak eddig. Ez az első már nagyon-nagyon provokatív a számunkra. Ugyanis 3 dolgot írtam föl az Isten szeretetével kapcsolatban, amit az evangéliumból kiolvashatunk. Azt, hogy Isten szeretete állandó. Tehát ugyanúgy süt jókra, gonoszakra is. Szó sincs arról, hogy amikor jót cselekszel, akkor jobban szeret az Isten, és amikor rosszat, akkor kevésbé. Ez a mi emberi szülői taktikázásunk, de az Istentől rendkívül távol áll. Tehát Isten tényleg atya. Ott van irgalmasok, mint az atya. Ez is erről szól. Nem attól függ az ő szeretete. Nem szeretet megvonással nevel. Mi azt hisszük, hogy ő szeretett megvonással neve. Nem, hát talán jobban szeret, ha lehet mondani, bár ez se nagyon lehet, de mégis. Talán jobban szeret, hogyha nagyon-nagyon-nagyon rosszul áll a széned. És nem akkor, amikor nagyon azt hiszed, hogy nagyon jól áll. Személyes. Ugye itt ki van jelölve az út a személyességből. Egy személy szeret egy szemét. És ugye az egyházunk csodásan tanítja, Kekből idézem itt, minden ember arra teremtetett, hogy megismerje és szeresse teremtőjét, és vele szeretett egységben éljen. Tehát mikor egy kisbaba megszületik, akkor nem tudom, hogy ez jut az eszünkbe róla, hogy itt van az Isten szeretetének az alanya, és itt van az a személy, ez a pici baba, aki csak akkor lesz boldog, és végtelenül boldog, hogyha az Isten szeretetében fog élni, ha szeretet kapcsolatban fog élni vele. Erről már az elején leszoktatjuk a gyerekeinket, mert mondjuk, hogy hát ez is fontos, meg az is fontos, meg amaz is. De az, hogy van benned, öcsi, egy elementáris igény, amit csak ő tud kielégíteni, azt nagyon ritkán mondjuk. Helyette ez fontos, meg az fontos, meg 8 körül óra, meg legjobb, ha 5 nyelvvizsgád van 16 évesen, mert akkor nagyon boldog lesz az életed. Én örülnék, ha lenne 2 egyébként, de tudom, hogy nem ezen múlik a boldogságom. És feltétlen, amiről beszéltem. Az Isten szeretetéről nagyon-nagyon sok ige van, ezeket most nem olvasom föl. Ti olvassátok el otthon, Izaiás 49.15, Izaiás 54.10, a szívedbe markol, és nem hagy, hogyha ezek egyszer behatoltak oda. Az Isten hűséges, nem fog magadra hagyni. Követni fog, nyomon követ azért, hogy hát, ha van esélye nálad. Az Isten a legnagyobb koldus. Nincsen koldus, csak az Isten. Nincsen szegény, csak az Isten. Utánunk lázadó teremtményei után kuncsorog, és kéri, hogy adjunk neki esélyt, igazából adjunk magunknak esélyt, hogy élhessünk. A kérdés, hogyha Isten szeretete ennyire erőteljes, feltétlen, állandó, személyes, akkor honnan van a sok rossz a világban? Ezt szokták kérdezni egyébként, ez az szinte az első kérdés, amikor meghirdetjük, mert azt nem minden ember tudja az utcán, amikor evangelizálsz, hogy Isten a szeretet, de azt, hogy mindenható, azt minden ember tudja. Próbáljátok ki. És akkor lehet neki szemrehányást tenni, ugye? Hát a mindenható, hát akkor beolvasunk, ugye? És ez egy gyakori szituáció, és meg is kapod ezt a kérdést, hogy hát ha mindenható, és így szeret, akkor nem tudná esetleg úgy csinálni, hogy minden rendben legyen? A helyzet az, hogy ő tudná úgy csinálni, hogy minden rendben legyen, csak mi nem akarjuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon-nagyon sokféle Jézus kép van forgalomban, nagyon-nagyon sokféle Krisztus kép van forgalomban az egyházban. Ez is zavarba ejtő. Mindenféle Krisztust kínálnak nekünk. Én mégis nagyon szeretem az evangéliumban föltáruló Krisztusnak a képét, ahogy olvasod az evangéliumokat és az apostoli leveleket végig az Új Szövetségen. És ott teljesen egyértelmű a számomra, hogy Jézus Krisztus mint megmentő jelenik meg. Tehát nem valami elvont személy, aki elvont módon beszél Isten szeretetéről, hanem mint megmentő beszél Isten szeretetéről. Döbbenetes látni azt, hogy milyen mértékben nyíltan beszél az evangélium, már az angyali üdvözlet, illetve a Józsefnek adott híradás, hogy születik a gyermek. Ugye? Nem, az angyal alig szól valamit, de Máténál ott megjegyzi Józsefnek, ugye egy rendes zsidó evangéliumban nem az asszonnyal tárgyal a mennyország, hanem a férfival, teljesen egyértelmű. Lukácsban, ott igen, görög Lukácsban, ott nyilván. Azt mondja, hogy Jézusnak nevezed el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. És ugye mi erről a kellemetlen kis hárombetű szóról, hát nem szeretünk annyira beszélni, mert még valaki megsértődik. Főleg én, mármint, hogy saját magunk előtt sem szeretünk róla beszélni. De szabadítóként jelenik meg, és az Új Szövetségben teljesen egyértelmű, Jézus szabadító, bűnből való megszabadító, halálból való megszabadító szerepe. A kereszt az nem egy széljegyzet az üdvösség történetnek a szélén, hanem az egésznek a középpontja, amiből értelmezhető az egész. Tehát egy elveszett világba jön, egy olyan elveszett világba, amelyet a bűn lázadása kiszakított az Istennel való szeretet kapcsolatból. Az nem jelenti, hogy nem szereti az Isten, de az sem jelenti sajnos önmagában, hogy szeret minket az Isten, hogy be tud hatolni a szívünkbe. Az ember magában hordja ennek az elszakadásnak a sebeit. Ugye a katolikus teológia azt mondja, hogy minden emberben ott van a rosszra való hajlam, a lázadásnak a hajlama, ami az első bűntől származik minden emberre, mindenki ezzel születik meg. Ilyen értelemben minden ember bűnös, mert benne van az elszakadás sebe, sőt hajlama is. Tehát Jézusnak ezt az elszakadást, a bűn miatti elszakadást, az ős bűn miatti elszakadást kellett meggyógyítania, visszaültetni bennünket az Atya szívébe. Tehát minden ember elszakadt Istentől. Minden emberben ott van ez a rossz autonómiára való törekvés. Ezzel születünk. Ilyen értelemben mindannyian bűnösen születünk. És a cselekedeti bűneink miatt is nyugodtan mondhatjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. A bűnnek a legszörnyűbb következménye az elválasztó jellege, tehát a cím mindent kifejez. A bűn elválaszt Isten szeretetétől. Megint mondom, ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem szeret, hanem hogy én nem tudok vele kapcsolatba kerülni. És így nem vagyok az életben, aki az Isten. Jézus hangsúlyozza, hogy az az ember, aki a bűn uralma alatt él, az nem lehet közösségben a Szent Istennel, ahhoz újjá kell születni ugyanis, egy új életre, az Istenben élt életre, hogy megvalósuljon az Isten álma a vele való kapcsolatról. Keresztség, az újjászületés szentsége, hallunk mi ezekről, de nem biztos, hogy összeáll. A Szentírás teljesen egyértelmű azzal kapcsolatban is, hogy a bűn büntetést von magára, és a büntetés maga az, hogy elválasztva vagyok az élet teljességétől, Istentől. Róma 6.23 azt mondja, hogy a bűn következménye, vagy régi fordításokban a bűn zsoldja, a halál. A lehető legszörnyűbb dolog, ami fenyegethet bennünket, hogy nem egy embert, hogy nincs az Istennel való lehető legteljesebb közösségben. És ha a bűn uralma alatt lépünk át az örökké valóságba, akkor sajnos ez a szörnyű pillanat egy örökké valóságig is tarthat. Örök halálról is beszélhetünk. A negyedik, a bűnnel kapcsolatban, amit fontos, hogy a magunk erejéből nem tisztulhatunk meg. Ugye Ágnes asszony nem tudja kimosni az ő ruháját. Arany János év van, úgyhogy azt olvassátok el, az a bűntémának az egyik legcsodálatosabb illusztrációja. Ő nem, mert a folt nem a ruhán van, hanem a szívében van, a lelkén van, és azt ő a teljes erejének megfeszítésével sem tudja semmissé tenni. Tökéletes, doktori teológia, Ágnes asszony ballada. Nem tudja semmissé tenni. Hiába hal meg ott, hiába vacog, hiába örül bele, és a folt ott van. Tehát nem tisztulhatunk meg. És mondhatjátok, hogy jó, szép kis evangélium. Most már ideig is eljutottunk, hogy semmi remény. Igen, elmondhatjuk, és nagyon jó, hogyha belátjuk, hogy nem bízhatunk önmagunkban, abban az értelemben, amit a 49-es Zsoltár csodálatosan kifejez, hogy az ember nem válthatja meg magát. Tehát ebből az állapotból én a magam erejéből kimászni nem tudok. Mégis van evangélium, mégis van örömhír, az, hogy amit az ember nem tudott megtenni, azt az Isten megcselekedte, így múlt időben. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez a megoldás. A megoldás az Isten oldaláról jön. Isten maga jött el, hogy eltörölje a bűneinket. Isten maga rótta le, Kolosszei levél nyelvezetét használva, a büntetésünket, mivel erre mi nem voltunk képesek. Péter apostol, Szent Péter mondja, hogy drága volt ennek az ára, nagy volt ennek az ára, a tiszta, a szeplőtelen bárány vérébe került, az Isten egyetlenének, az ő fiának az önkéntes szenvedése, és halála kellett hozzá. És miért? Egyedül Isten fia volt alkalmas erre, mert ő áteredő bűn nélkül született, és mindvégig bűntelen maradt. Ő volt az egyetlen, aki nem a fuldoklók hadában küzdik az életért, hanem aki egy archimédeszi pontról ki tud emelni bennünket. Úgymond a rendszeren belül, de a rendszeren mégis kívülről, és kívülre emelve bennünket. Érdekes módon Izajás próféta az Ószövetségből adja talán a legpontosabb magyarázatát ennek a kereszten bemutatott megváltó áldozatnak. Most a hosszú idézetet nem olvasom, majd eleget halljátok húsvét táján, ahol mindezt ünnepeljük, és majd hallgassátok a addig is nagybőjtbe is a szentmise olvasmányokat, a kánonokat, meg majd a nagyheti szertartásokat, mindezt a témát járják körül. A híres izajási szöveg, de abból csak az 53.5-öt olvasom. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. A mi békességünkért érte utol a büntetés. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Tehát ő a bűntelen, Isten és természet feletti módon, mint egy szivacs magába gyűjtötte a világtörténelem minden emberi gonoszságát, és az ő halálában elpusztítja. Őt törik össze, ő viseli el a bűnért való büntetést, hiszen lehetetlen az, hogy Isten igazságossága is ne érvényesüljék. A jónak nem lehet ugyanaz a gyümölcse, mint a rossznak. És itt a megváltás néhány ténye, gyümölcse, ugye, megbocsátotta minden bűnünket, a követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. Ugye ez az a végtelen adóslevél, amit soha mi a magunk erejéből ki nem egyenlíthettünk volna. Jézus példabeszédében az az adósság, amit az a szolga soha ki nem fizetett volna, amit aztán az Úr elengedett, de emez meg 100 dénárért folytogatta a másikat. Ugye? Tehát itt a nagy adósság, amit mi nem tudtunk letörleszteni. Elviselte a bűnök büntetését az Izaiási ígével, amit az előbb olvastam. És valami csodálatos csere is megvalósul a megváltásban. 1 Péter 1.24 vétkeinket saját testében felvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Vagy pedig 1 Korintus 5.21 Isten őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát halálában meghal a bűn és a mi halálunk, és feltámadásával pedig nekünk ajándékozza az ő életét, az ő föltámadott életét, az új életet, az újrakezdést, az újrakezdés lehetőségét. Ez az az élet, amellyel, ha bennünk munkálkodik, visszautalok János Pál pápánknak szavaira, megtapasztaljuk azt, hogy Jézus tényleg legyőzte a bűnt, a halált, és a gonosz lélek hatalmát fölöttünk. Olyan szerencsés ember vagyok, hogy olyanok vesznek körül engem az elmúlt évtizedek közösségi élete során, missziói során, akik nagyon mélyről is jönnek, és látom, hogy hogyan változik meg egy ember, hogyan alakul át teljesen, tökéletesen. A kedvenc keresztfiam az 4-szer volt börtönben, és hivatásos betörő volt, most egy csodálatos fiatalember, aki a saját munkájából él. Hajléktalan központokban olyan fiúk dolgoznak, segítenek, akik drogdílerek voltak, maguk is függők, és most csodálatos családapák. Nyilván ez a legdurvább, de szerintem, hogyha egy mai 21. századi Y-generációs fiatal megtér, az ugyanolyan nagy csoda. Most nem kell itt betörőt mondani, vagy nem tudom micsodát. Mert az is a szív újjászületése, meghal egy réginek Krisztussal, és elkezdődik egy új. És látom, hogy új teremtmény. Ugye mondják, hogy igen, vigyázzatok a cigányokkal, meg ezekkel a sites gyerekekkel, sokan rajta vesztettek. De hát én azt láttam eddig, hogy olyanok, mint ugye az izajási példabeszédben, hogy ugye a párduc együtt legelészik a gödőjével. Szóval, hogy más inercia rendszer van már. Tehát ne úgy gondolkodjunk az újról, mint a régiről. Persze, most mindenkit óvaintenék, hogy most az első sites gyereket hazavigye. Az előtte beszéljünk erről a dologról. De hogy ilyen van, hogy ez a Krisztus így van, ahogy az Szentírásban, és ahogy az egyház legszebb, legerőteljesebb tanításában, ebben egészen biztos vagyok. Nem csak azért, mert jó tanuló vagyok, és el tudom olvasni az igéket, meg az enciklikákat, hanem mert láttam. Sőt, a saját bőrömön is tapasztaltam. A feltámadás ajándékozza nekünk az új életet. Katolikus egyház katekizmusában érdemes átvenni ezeket a részeket így húsvét előtt. Iszonyatos erő van benne. Tehát a katekizmus, amiről azt hiszed, hogy egy unalmas kézikönyv, az az evangéliumot hirdeti nekünk, hogyha hagyjuk. Hogyan válaszolhatok erre? Hogyan lehet enyém Isten ajándéka? És akkor itt érkezünk el oda megint a hit és a megtérés témájához. Higgy és tér meg Jézus Krisztushoz. Ugye ez a János 3.16 vége, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát a hit által jut, lép be az életedbe, ez a szabadulás. Ez a szabadulás. Ebben a szabadulásban nagyon sok minden van. Ebben az új életben nagyon sok minden van. Bűnbánat általi megtisztulás. Én, aki 23 évesen tettem életgyónást, ez azt jelenti, hogy akkor gyóntam először életemben. Én tudom, hogy hogy jöttem ki abból a gyóntatószékből. Pontosan tudom. Pontosan tudom, hogy új teremtményként jöttem ki. A személy leírásom az volt, ami az Efézusi levélben az új teremtményről. Isten képmására alkotott, megigazult, vagyis Krisztus igazságába öltöztetett, igaz. Valóban szent teremtmény, ez volt a névjegyemen, ezt osztogattam volna, ha akkor ez eszembe jut, de nem. De tudtam, hogy ez vagyok én. Isten valami csodálatos dologra szánt engem. Nem csak engem, hanem valamennyiünket. És azért, hogy elvigyük ennek a hírét. Hit és megtérés az ajándék befogadásának a módja. Döntés, hogy elfogadom a megváltás ajándékát. Hinni egyet jelent a Krisztusba vetett hittel, mint egyetlen megváltóban, feltámadott Úrban és szabadítóban. És nem lehet hinni bizalom nélkül. Ezt harsogom az eleje óta, lehet, hogy már unjátok. A görögben nincsen ilyen elvont hitre szó, az ugyanaz a szó, mint a bizalom. Tehát ha nagyon hiszek, az azt jelenti, hogy totálisan bízom benne, én hiszek Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy az életem minden szituációjával kapcsolatban, és gondolj az anyósodra, a devizahiteledre, a gyerekre, aki háromból bukásra, pedig idén érettségizik, bármire, ezek nem a legrosszabb dolgok, direkt nem mondtam nagyon kemény dolgokat. Bármivel kapcsolatban, a házasságodra, a hűtlenségedre, vagy a hűtlen hajlamaidra, ha te hiszel Jézus Krisztusban, az azt jelenti, hogy végtelen bizalommal hívod be a szabadító Krisztust ezekre a területekre. A te életedben. Végtelen bizalommal. Nem mint egy tehetetlen bábút, nem mint egy valamit, akit oda beállítasz az egész katasztrófa közepébe, és azt mondja, hát most itt van Jézus, nézed, milyen szörnyű. Hanem mint aki életet ad. Legyőzze a halált, és elhozza nekünk az életet. Megtérni pedig azt jelenti, hogy az Istenhez fordulni, bűnbánatot tartani. És tudom, hogy lejár az időm lassan le is kerekítem, de itt a felkészülés kapcsán azért ezt az egy diát még szeretném nektek megmutatni. Tehát a megtérés az azt jelenti, hogy rálépek a Krisztussal való közösség útjára. Nagyon fontos rálépni. Sokszor lenézik azokat, itt katolikus körökben, vagy régebbi hívők, inkább azt mondom, akik mondják, hogy hát én most értem meg. Á, persze, mit tudsz te még semmit, majd rájössz, hogy játsszák ezt a játékot, és van is benne valami, mert a próbák még utána fognak jönni. Így van. De végig csak rá kell lépni arra az útra. Tehát ezt nem lehet megspórolni. Igen, örüljünk, ha valaki rálép arra az útra. Ne sajnáljuk le, örüljünk. Hát egy kis növényt azt ápolni kell. Szüksége van a testvéri szeretetre, tehát örüljünk neki. Majd aztán megtapasztalja a próbákat is. De a megtérés ugyanakkor, és ezt szeretjük hangoztatni, és megerősítem, egy egész életen keresztül tart. Ezen az úton menni kell. Krisztus az út. A feladat itt a második bekezdésben önző önmagunknak meghalva, egészen a másokért élő Jézus képmására átváltozni. Tehát nem csak az a feladat, hogy befogadjuk, hanem hogy átváltozzunk az ő képmására. Felvenni a keresztünket, vagyis megmaradni a másokért való életnek az üzemmódjába. Nem kiugrálni belőle, meg nem szabadságra menni a Krisztusból, hanem bele, vissza, a kereszt az kell neked, minden nap szükséged van rá, nehogy elkezd véletlenül önmagadnak élni. Állandó tisztulásban élve, önmagunkat mindig leleplezve, az egyik kedvenc igém Jakab 1.22 hívőknek, testvéreim, ne csaljátok meg önmagatokat, annyira szeretem. Olyan fondorlatosan becsapom magamat is, hogy milyen jól csinálok mindent. Közben a nehéz dolgokat meg se érintem az életemben, menekülök előlük. Ahol igazán szeretetre lenne szükség, igazán odat kéne tenni magamat. Ne csaljuk meg magunkat, legyünk nyitva. A szubjektivizmusunkkal szemben ott van a Szentírás, ott van az egyház tanítása. Senki nem ment meg önmagadtól, csak az Isten igéje meg az egyház tanítása. Különben magadnak építesz saját Jézust, saját tanításokat, saját belső világot. Egy lelki vezető is nagy segítség tud lenni. És hát az utolsó mondatom, utolsó előtti, az, hogy mindehhez pedig nélkülözhetetlen az eukarisztia. Tehát ehhez az egyesüléshez, a megtérésünknek a hosszú időn keresztül való teljesítételéhez teljesen mértékben nélkülözhetetlen az eukarisztia, mely pecsétje annak, hogy a Krisztus élete mindig bennem legyen, és mindig bennem munkálkodjon. Ő a garancia a Krisztus képmására való átalakulásunknak. A kérügma pontjai még tartanak, de ezeket már csak említeni fogom. Hit és megtérés után fogad be Isten szeretetét a Szent Élek által. A hit és a megtérés megnyilása van meghosszabbítva ebben, hogy a szentségimádásban is imádkoztunk a végén, hogy az eukarisztia most az Úr különleges jelenléte távozik, de az Úr jelenléte nem távozik, nem távozhat, akkor meghalnánk szellemi értelemben, hanem a szívedben kell hordani egy nyitottság Isten erejére, Isten gondolatára, inspirációjára, segítségére. És a hatodik pedig, hogy jöjj és légy tagja a keresztény közösségnek, vagyis az egyháznak. Tehát ezek azok a vezérgondolatok, amiket másoknak is hirdetünk kifelé, majd a harmadik évben, meg még a másodikban is visszatérünk ezekre, de amikkel kezdődik újból és újból a mi saját megtérésünk is. Sokat prédikáltam az Isten szeretetéről, de 100 szentbeszéd ellenére, vagy 1000 ellenére is még felfedezendő titok számomra Istennek ez a feltétlen szeretete. Mert ez lerombolja a gőgömet, amivel mindig ki akarom érdemelni a kegyelmet. Titok a bűn alattomos, halált hozó természete, titok a megváltás módja és mikéntje, a megtérésnek az útja. Hát ez az, amit kifelé hirdetünk egyszerűen, nagyon egyszerűen, amire fölépítjük az életünket, és ez az, ahonnan mi is újból és újból el kell, hogy induljunk. Utolsó mondatom, a felkészülés során föl fog merülni az is, hogy ezt az egyéni megtérést hogyan lehet elősegíteni, hogyan tudnátok ti, mint küldöttek a saját közösségeitekben a megtérés lehetőségét egyre inkább fölajánlani. Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmeteket néhány kurzusra, vagy lelki gyakorlatra, vagy nevezzük akárhogy, amelyek ezekben kipróbált segítséget nyújtanak. Létezik olyan, hogy kurzió, Székely Püspök atya az egyik nagy patrónusa, hétvégi lelki gyakorlat, nagyon sokan megtették a megtérés lépését rajta. Létezik olyan, hogy új életkurzus, leánykori nevén Fülöp kurzus, az is hétvégi kurzus, nagyon sokan megtették a hitlépését rajta. Létezik olyan, hogy Szentlélek szeminárium, 8 hetes, közepén egy lelkiismeret vizsgálattal, életgyónással, nagyszerű módja. Létezik olyan, hogy alfakurzus, 11 hetes, plébániákon megtartható, vagy közösségekben. Egészen kezdőket is el lehet indítani rajta a megtérés útján. Hogyha ebben szeretnétek segítséget kérni, akkor a titkárságra is nyugodtan írjatok, és összekötjük ezeket a lehetőségeket, vagy a szálakat azokkal az igényekkel, amik a ti közösségeitekben, vagy plébániáitokon vannak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattad.